Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast. Beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a mai napon arról szeretnénk beszélni, hogy milyen traumákat okoznak a rasszista diszkriminációk, illetve azok a negatív megkülönböztetések, amelyek elsősorban a fajhoz, a származáshoz, a bőrszínhez kapcsolódnak, illetve hogyan lehet ezeket a traumákat földolgozni. Egyáltalán van erre mód, van erre lehetőség, mit okoznak ezek, és mennyiben határozzák meg ezekhez a csoporthoz tartozó embereknek az életét, a lehetőségeit. Gondolhatunk akár itt most az indiánokra is, hogy például nagyon érdekes, talán ez a legerősebb olyan etnikai közösség, amely talán soha nem heverte ki azt, ami történt, ami őket érte, és nagyon sokszor ma is ők ilyen emberi jogi szemmel nézve mondhatnánk, rasszista módon tekintenek a fehérekre, miközben ugye ők csak a fehéreket úgy látják, ahogyan az őseik is látták, mint ahogyan nem dolgozták fel ezt a traumát. Na most egy másik nagy ilyen etnikai csoportból szeretnénk kiindulni a mai beszélgetésben, az amerikai ázsiaiakról, akik szintén nagyon-nagyon erősen élik át ezeket a traumákat, és hát borzasztó sorsok és borzasztó történetek vannak ugye ennek következményeként. Mindjárt kérdezem is Évát, hogy lehet-e valamilyen szinten rangsorolni a rasszizmust, illetve azokat az etnikai csoportokat, fajokat, amelyek a rasszizmus áldozata, illetve célpontjai, hogy milyen mértékben éri őket a megkülönböztetés.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, így ennek a rasszizmusnak a kapcsán, meg az ázsiai-amerikaiak kapcsán már volt egy korábbi adásunk, ahol érintettük ezt a témát, de hát nem lehet erről eleget beszélni, tehát ma is egyedi eseteken keresztül is megmutatjuk, hogy sajnos ennek milyen következményei vannak. Ugye az nem meglepő, hogy manapság szinte naponta jön a hír arról, hogy a TikTokot éppen melyik országban tiltották be, és ez nem csak az Egyesült Államokat érinti. Persze ettől még azt mondhatjuk, vagyis láthatjuk, hogy Amerikában óriási a felfordulás, hiszen már odáig fajult a helyzet, hogy magának a TikTok vezetőjének is az amerikai kongresszus elé kellett járulnia, ahol a hírek szerint nem sikerült megnyugtatnia senkit, továbbra is jelentős képviselő véli úgy, hogy a TikTok közvetlen összeköttetésben van a kínai kormánnyal. Hogy ezt miért említem, annak a kapcsán, hogy nem sokkal vagyunk túl ugye a COVID időszakon, tehát ugye tudjuk azt, hogy maga a COVID vírus Ázsiából kezdett el Kínából terjedni a világ több pontja felé. Sajnos az amerikai vezetés élén Trump ennek nagyon sokszor hangot adott, és ugye ő Kung Flu-nak nevezte a COVID vírust, és már akkor elkezdődött egy hisztéria, ami nem csak kormányzati, hanem lakossági szinten is elég gyorsan elterjedt. Tehát eleve már olyan hangulat alakult ki Amerikában, amivel az ázsiai amerikaiakat elkezdték egyre többen támadni, és itt újra visszakerülünk a TikTok kapcsán, illetve az amerikai-kínai viszonyok kapcsán, hogy megint a hisztéria kezd felerősödni, és nem is feltétlenül az adatszivárgás miatt, hanem pont amiatt, hogy az amerikai és a kínai kormány között megint csak növekszik a feszültség, és a CNN is többször tudósította arról, hogy az ázsiai amerikaiak egyre inkább aggódnak, amiatt, hogy gyűlöletbűncselekmények fogják őket érni, mert hogy az elmúlt időszakban nagyon hangsúlyossá vált az a fajta rasszizmus, ami ellenük nyilvánul meg. Nyilván itt csak kettő okot említettünk meg, ebből az egyik ugye a COVID időszak, amikor a Trump adminisztráció ráerősítette erre a dologra, de ugye tudjuk, hogy akkoriban is feszültség volt már az amerikai és a kínai kormányzatok között, de egyszerűen azt látjuk, hogy egyre erőteljesebb ez a történet. És egyébként a CNN bemutat egy nagyon érdekes történetet, egy Ellen Min nevezetű személynek a történetét, aki egyébként egy hölgy és koreai származású, de ő úgy válik áldozatává ennek a fajta rasszizmusnak, hogy egyszerűen ő már nem mer boltba sem elmenni, és a gyerekeit sem nagyon engedi el olyan eseményekre, ahol sokan vannak, mert ahogy említettük mi is, a pandémia után fellángolt ez az ázsiai gyűlölet hullám, és most megint csak súlyosbodik így a kormányközi viszonyok miatt. És ez a hölgy arról beszél, hogy számára nagyon-nagyon aggasztó az, hogy mind a kettő nagy amerikai politikai párt felerősítette a Kínával kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatoknak a hangsúlyozását, és gyakorlatilag, amikor ezekről a fenyegetésekről beszélnek, akkor a kínai származású lakosságra is úgy tekintenek Amerikába, mintha fenyegetés lenne. De ugye itt a dolog pikantériája az, hogy ránézésre nagyon sokszor nem is tudják eldönteni, hogy ki a kínai, ki nem. Tehát effektíve a teljes ázsiai, kínainak tűnő látszatra kínai személyiségjegyekkel rendelkező embereket elkezdték támadni mindenfelé Amerikában, és ez egyszerűen megdöbbentő. Tehát amikor úgy mesél erről valaki, hogy soha semmi köze nem is volt a kínaiakhoz, hiszen ő maga nem kínai, akkor azért láthatjuk azt, hogy mennyire a visszájára fordultak ezek a dolgok, tehát hogy mennyire aggasztó az, hogy ázsiai-amerikaiként valaki aggódik a gyerekeiért, a saját testi épségéért, és nem mer már közösségbe menni, mert hogy annyira erősek a felhangok. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy az amerikai kormány ugye sokszor hangsúlyozza azt, hogy kulturális kapcsolatai vannak Kínával, és hogy igazából nem a kínai emberekkel vannak problémáik, hanem a kínai kormányzattal, de mégis ott van ez a bizalmatlanság az ázsiai-amerikaiakkal szemben, tehát egyszerűen társadalmi csoportokat ér így támadás, tehát teljesen egyszerű amerikai állampolgárok, akik ugye ázsiainak néznek ki, mindenki gyanakszik velük szembe, tehát ellenségeskedést kell nap mint nap megélniük, és tehát újra visszatér az a fajta hangulat, ami ugye a járvány idején volt tapasztalható, és hát gondolkodásba ejti ez a döntéshozókat is, hogy mit kellene kezdeni, mert hát annak ellenére, hogy ők kihangsúlyozzák, hogy a kínai kormánnyal van problémájuk, nem a kínai néppel, ennek ellenére az ázsiaiakat támadások érik Amerikában, és ezeknek a támadásoknak a száma megsokszorozódott az elmúlt években. Nyilván itt felmerül annak is a lehetősége, hogy azok, akik így traumatizálva vannak, kezelni kellene őket, hiszen nem normális az egy mai társadalom, hogy valaki nem mer elmenni boltba, vagy nem meri kiengedni a gyerekeit, mert állandóan attól tart, hogy valamiféle támadás éri. Tehát itt a kritikusok azt mindenképpen észrevették, hogy változtatni kell ezen a helyzeten, és hogy valamit kell kezdeni társadalmi szinten is ezzel a problémával, mert egyre fokozódik ez a probléma, tehát egyre kritikusabb az a pillanat, hogy valamit tenni kell, mert olyan embereket érnek támadások, akiket a kormánynak meg kellene védenie, nem pedig kiszolgáltatottá tennie.
Igen, de most nagyon érdekes, hogy itt is a történeti háttér, illetve a történelmi háttér fontos, hiszen emlékezzünk arra, hogy ugye az amerikaiaknak ugye elég sokszor voltak ugye konfliktusaik a történelem során ugye ázsiaiakkal, ami már eleve megalapozta és megalapozza ezeket a ezeket a rasszista előítéleteket, illetve a negatív viszonyulást ugye az ázsiai emberekkel szemben. Ugye gondoljunk arra, hogy ugye eleve ugye a konfliktus a japánokkal, aztán gondoljunk ugye a koreai háborúra, a vietnámi háborúra, ugye, tehát, hogy van egy ilyen története ennek, ahogyan az amerikaiak érintkeztek a történelmük során ugye az ázsiai emberekkel, és ugye az ázsiai embereknek is vannak ezzel kapcsolatos élményeik, traumáik, ugye, tehát hogy is mondjam, ők is Amerikára esetenként ugye oda-vissza ugye úgy tekintenek, hogy mint volt ellenségek, tehát van egyfajta gyanakvás, ugye, és ezek ugye sokszor generációkon keresztül tovább élnek, de hát itt most ugye mivel az anyaország úgymond, tehát amiről beszélünk, ahol ugye az ázsiaiak élnek, az Amerika, és az Amerikában a velük szemben megnyilvánuló rasszizmusról beszélünk, ugye itt most az elsősorban arról beszélünk, és az a fontos, ugye, hogy az amerikai családokban és az amerikai társadalomban generációkról generációkra öröklődően hogyan marad meg, változik, fejlődik, vesz föl új formákat és alakzatokat sok esetben ugyanaz a rasszizmus vagy előítélet, illetve hogyan keletkeznek teljesen újak. Na most ugye az a kérdés, hogy ez ugye az általad elmondottakon túl például az egyéni sorsokban hogyan képesek jelentkezni. Tehát gondolok arra, hogy ugye New Yorkban a vietnámiak panaszkodtak ugye akkor, amikor a Covid volt, hogy őket is kínainak nézve, akkor éppen a Covid miatt támadt föl, ugye, ahogy mondtad, ez a dolog, és hogy verbális és néha még fizikai erőszak is történt. Korábban ugye voltak eleve olyan a feketékhez hasonló rasszista támadások ázsiaiakkal szemben, amikor minden ok nélkül, hát ugye mentek és meglincseltek embereket, vagy megvertek, megtámadtak embereket. Most ugyan ez nem egészen így működik, ugye most azért ezek a nyilvános ilyen lincselős rasszista támadások viszonylag ugye, hát visszaszorultak, viszont például az, hogy hogyan érvényesül a társadalomba valaki, egy egyén, ugye legyen bármennyire tehetséges ázsiai ember, aki teljesen független ugye az előzményektől, ugye, és hogy amikor ő a saját előmenetele és a saját élete során ugye hogyan találkozik ezekkel, és ezek milyen traumákat okoznak, ugye az egy másik kérdés. Biztos tudunk ugye erre is példákat mondani.
Ahhoz, hogy ezt át tudjuk tekinteni, szerintem érdemes azt megemlíteni, hogy az Egyesült Államokban több mint 20 millió ázsiai származású ember él, de ez a jelző egyébként nem sokat mond el, vagy ábrázol abból, hogy ez egy milyen sokszínű közösség, hiszen vannak köztük kínaiak, indiaiak, koreaiak, japánok, Fülöp-szigetekiek, vietnamiak, tehát az az igazság, hogy itt eltérő földrajzi, társadalmi és kulturális háttérről beszélünk, ahol persze mindenképpen jelentősége van a személyes háttérnek, de az, ami nagyon összeköti őket, és ami miatt mi is most beszélgetünk erről, az, hogy az Egyesült Államokban sokan közülük megtapasztalták az ellenük irányuló rasszizmust vagy diszkriminációt, és mint ahogy mondtad itt is, a történelmi hátterek meg a gyökerek nagyon fontosak, meg fontos adalékok ahhoz, hogy megértsük ezt a problémát, még hogyha nehezen kezelhetővé teszik továbbra is ezt a problémát, hiszen az ázsia ellenesség, tehát az ázsiai ellenesség az már korábban is része volt sajnos az amerikai történelemnek, Tehát ez egy elég régi sztereotípia, tehát hogyha itt a diszkriminációt tekintjük, akkor az ázsiai nőket ezt még szorosabban érinti. Tehát eleve a távol-keleti nőket mindig valahogy úgy próbálták ábrázolni, akiknek a szexualitására építettek. Tehát igaziból kicsit olyan ábrázolásuk volt, mintha ezek ilyen szexrabszolganők lennének. És hát sajnos, mint ahogy említettem, ennek történelmi előélete is van. Az amerikai kongresszus 1875-ben elfogadott egy olyan bevándorlási törvényt, amit Page Act-nek hívnak, ami lehetetlenné tette azt, hogyha valaki kínai, japán vagy más távol-keleti országból származott, hogy az beutazhasson az Egyesült Államokba, mert hogy akkor is azzal vádolták őket, hogy buja és erkölcstelen célokkal vándorolnának be az országba, tehát hogy prostituáltak akarnak lenni. Tehát ez a 150 évvel ezelőtti törvény is már a távol-keleti nők erkölcsösségét kérdőjelezte meg, és tehát nagyon nehéz bizonyítási folyamatokon kellett keresztül menniük, hogy tisztességes nők, és hogy nem prostituáltak szeretnének lenni. De sajnos ez a fajta vetület, ez megjelent a későbbi korokban is. Tehát ugye amikor az amerikai katonákról beszélünk a múlt században, ugye a koreai és vietnami háború kapcsán, tehát ott is rengeteg visszaélés volt azokkal a nőkkel szemben, akik kényszerűségből szexmunkára kényszerültek, és az az érdekes, hogy a 60-as években az amerikai kormány mindezt pedig államközi kapcsolati szintre emelte, hiszen megállapodást kötött Tájfölddel, és létrehoztak ilyen pihenő és relaxáló központokat a Vietnámba harcoló amerikai katonák számára, és ezzel is gyakorlatilag megalapozták a modernkori tájföldi szexturizmus. Tehát azért fontos ezeket a történelmi háttereket megnézni, mert sok mindent elárulnak arról, hogy egy társadalom hogy formálódik idővel, és hát itt a popkultúrát is kénytelenek vagyunk megnevezni, mert hogy ott is az ázsiai-amerikai nőket olyan módon sztereotipizálják, hogy szexuálisan általában vonzónak, meg csábítónak ábrázolják őket, de mindig kiemelik az alárendeltségüket, tehát továbbra is valamilyen módon életben tartják ezt a fajta képet az ázsiai-amerikai nőkről, hogy rendkívül alárendeltek, és egyfajta ezt a szexuális oldalukat próbálják, meg ezt a manipulatív csábítás oldalukat ábrázolni. És hát szerintem az azért nagyon súlyos dolog, hogy most már azért jó 150 éve úgy tekintenek az ázsiai nőkre, mint hogyha ilyen két lábon járó szextárgyak lennének. Tehát ez szerintem elkeserítő, de sok mindent megértett abból a fajta traumából, ami őket éri. És ahhoz, hogy ezt a történetet jobban megértsük, én arra gondoltam, hogy elmesélném egy olyan hölgynek az életét, aki ugyan Amerikába született, de a szülei kínaiak voltak, és egy híres színésznő volt, akit még a híresség ellenére is értek megaláztatások, őt Anna May Wongnak hívták, ő egyébként harmadik generációs kínai-amerikaiként született, 1905-ben született Los Angelesbe, és a szülei mosodát üzemeltettek a kínai városnegyedbe, de maga a család az pár utcával arrébb lakott a mosodától, és hát a környékükön írek, németek, japánok, mexikóiak, meg kelet-európaiak is laktak, és mivel így ezek között, a különböző nációk között tudott vegyülni Wong, így sokkal inkább ez segített neki abba, hogy beolvadjon az amerikai társadalomba, de már gyerekkorában is megtapasztalta azt, hogy amikor vegyes iskolába járt, akkor a fehér gyerekek csúfolták, tehát annyira csúfolták és annyira kiközösítették az ázsiai vonásai miatt, hogy át kellett iratkoznia egy olyan iskolába, ahol kizárólag kínai gyerekek tanultak.
Igen, hát ez ugye a továbbra is, ugye ott vagyunk, hogy hogy a történelmi gyökerei ennek a dolognak nagyon mélyek, és hogy úgy tűnik, hogy nem változnak, hanem a napjainkba folytatódik a történelem. Ugye most ugye csak emlékeztetnék arra, hogy ugye 1882-ben az amerikai elnök egy törvénybe kitiltotta a kínai munkások bevándorlását, megtiltotta 10 éven keresztül. Aztán ugye most ugorjunk a mába, 2021-ben megjelent egy adat arról, hogy az ázsiai amerikaiak egyharmada fél fenyegetéstől, fizikai támadástól és bármiféle erőszaktól. Ugye? Aztán elfelejtettem azt mondani korábban, amikor a japánokról szó volt, hogy ugye a japánokat ugye a II. Világháborúban Roosevelt elnök alatt betették a koncentrációs táborokba. Aztán ne felejtsük el Pearl Harbort, ugye, hogy Pearl Harbor után különösen megnőtt, ugye ez az amerikaiakat ért legnagyobb katonai támadás volt, szintén, most intézetben mondom, hogy ázsiaiak részéről, most így, ahogy ezt általánosítják, ugye rasszista módon. És ugye még csak egyetlen egy utalás, ugye 1913-ban volt Kaliforniában egy olyan törvény, hogy ázsiaiak nem vehettek földet, és ugyanakkor pedig a szavazójog, az pedig a földtulajdonosokhoz kapcsolódott, tehát csak azok szavazhattak, akiknek volt földtulajdonuk. Szóval azt kell mondani, hogy így, ahogy ránézünk, ugye ezek a történelmi események, ugye ezeknek a traumái, ezeknek a túlélései, továbbélései elvezetnek ugye ma élő hollywoodi, ázsiai színésznő sorsáig. Tehát, hogy ez egy folyamat, ugye, amit így egészében lehet vizsgálni, ugyanakkor pedig itt van 20 millió ember, ugye, ahogy mondod, akiknek ez történelmi tapasztalat családjaikban ugye hordozzák, tudják, hogy a családjukban a felmenőik mindezeket hogyan érték át, és találkoznak ezzel ugye naponta. Na most hogyan lehet ilyen traumákat földolgozni? Egyáltalán van erre szándék, igény, melyik oldalról, és milyen módszerei lehetnek ennek?
Hát pszichológiai módszerekkel igyekeznek ezeket feldolgozni. Én is még azért visszatérnék erre a színésznőre, akiről beszéltem, mert ugye a gyerekkoráig jutottunk, csak azt hittem, hogy kérdezni fogsz valamit így az ő életével kapcsolatban, de te is így felhoztál példákat, tehát igaziból mielőtt rátérnék arra, hogy a traumakezelés módszerei mit közelítenek meg, tehát még azt érdekességként elmondanám Wongról, hogy ő maga is azt élte meg, hogy ugye ázsiai vonásokkal színésznő lett belőle, már gyerekként is érdeklődött a színészi szakma iránt. Egyébként a gyerekkora az egybeesett azzal az időszakkal, amikor a filmgyártás a keleti partról Los Angeles vidékére költözött, és elkezdett kialakulni, létrejönni az a fajta Hollywood, amelyet mi is megismertünk. Egyébként erről is beszélgettünk egy másik podcastunkba, tehát hogy alakult ki, ott a híres magyarok kapcsán beszélgettünk. De az volt a lényeg, hogy ez a kislány mindenhová próbált menni, kuncsorogni, hogy filmszerepeket kaphasson, és meg is jegyezték róla, hogy egy ilyen nagyon érdeklődő kínai kislány, tehát észrevették őt, de az is furcsa volt, hogy 16 évesen már kapott egy olyan szerepet, ahol egy édesanyját formált meg, de erre soha többet nem adódott lehetősége, mert annyira szigorodott az amerikai filmforgatási szabálygyűjtemény, mert létrehozott Hollywood egy önmagát korlátozó szabálygyűjteményt, ami alapján a stúdiók évtizedeken keresztül önmagukat cenzúrázták, És itt is megjelent az a fajta megközelítés, hogy kizárták a fajok keveredését, tehát szigorúan tiltották azt, hogy ázsiai nők nem jelenhettek meg anyaszerepbe, nem válthattak csókot fehér színészekkel, tehát elképesztő dolgok jelentek meg, tehát itt is elkezdték limitálni pont ennek a befutott színésznőnek is az életét és a sorsát, hiszen olyan helyzetbe került ezek miatt, a szabályozások miatt, hogy kínaiként nem játszhatott kínait filmekbe, mert itt is megtörtént az, hogy egy olyan negatív sztereotípiát alakítottak ki az ázsiaiakról, tehát az ázsiai-amerikai színészekről, hogy mindig gonosz szerepeket játszhattak el, tehát hogyha gazembert kellett alakítani, hogyha gyilkost kellett, árulót, akkor mindig ezeket az ázsiai színészeket bízták meg a szerepalakítással, de ezzel szemben, hogyha valami normális...
A jó amerikai rendőr ugye a kínai maffia ellen dolgozik, ugye? Igen. Tehát mindig ilyen, igen.
Igen, és tehát Anna May Wongot is gyakorlatilag hiába volt kiemelkedően tehetséges, nagy formátumú és nagyon nagy munkabírású színésznő. Az életének a központi drámája az lett, hogy az őt ért rasszizmus miatt folyamatosan akadályozták abba, hogy művészileg kibontakozhasson. És hogyha végignézzük azt, hogy milyen filmekben szerepelt, akkor is látjuk, hogy ilyen nevetségesen egyszerű szerepeket kapott, tehát ilyen bosszúszomjas kínai hölgyet játszott, özvegyasszonyt, aki ilyen fehér férfi után epekedik, tehát ilyen önmagát feláldozó szerelmes, tehát, vagy mongol rabszolganőt, tehát nagyon-nagyon limitált volt az, amilyen szerepeket játszhatott, és amikor fontos kínai szerepet játszhatott volna el, akkor őt annyira durván megalázták, mert a szereposztás során is megvalósult egy olyan diszkrimináció, ami a filmtörténetben egyébként egy nagyon orvosiló példájaként vonult be, ugyanis megtörtént az, hogy nem csak a feketéket, hanem az ázsiaiakat is fehér emberek játszották el, úgyhogy maszkírozták őket, tehát ezt abban az időben blackface és yellowface jelenségként nevezték el, és meg is jelent egy a 30-as években egy népszerű Pulitzer díjas regény, ami a kínai vidéki életet mutatta be, és a nők helyzetéről szólt, és hát ugye Wong az nagyon reménykedett, hogy majd ő játszhatja el a főszerepet, de a filmgyártó a férfi főszerepre, amit ugye szintén kínaiként kellett volna alakítani, egy ukrán származású színészt választotta ki, tehát egy fehér ember játszotta el ezt a kínai szerepet is, és így a szabálygyűjtemény alapján Wongnak nem ajánlhatták fel a női főszerepet, hiszen nem játszhatott együtt fehér színésszel, tehát ezt kizárta az akkori szabályozás. És ezzel mélységesen megalázták, és az volt a legdurvább ebbe a történetbe, hogy aki megkapta fehér hölgy a Wong által áhított szerepet, hát az díjakat is nyert ezzel, hogy megformálta ezt a szerepet, és hát ez annyira megalázó, hogy egy kínai színésznő nem játszhatott kínait, mert túl kínai. Tehát az ő esetén keresztül is érdekes megmutatni ezt a fajta diszkriminációt és rasszizmust, ami jellemezte ezt az időszakot. És hát itt is kénytelenek vagyunk megemlíteni azt, hogy Wong annyira megalázottnak érezte magát, hogy soha nem ment férjhez egyébként, és ő beszélt arról is, hogy egyedülálló színésznőként és ázsiaiként, tehát kifejezetten úgy kezelték, mintha ő prostituált lett volna, tehát annyira elutasította az amerikai társadalom is, és a kínai társadalom is, hogy lelkileg ő neki ez egy ilyen nagyon traumatikus élmény volt, és hát ez egy nagyon nagy terhet képviselt. Egyébként az érdekessége a történetnek még az, hogy az amerikai kormány néhány éve kitalálta azt, hogy a 25 centesekre különböző ilyen híresebb színes bőrű nőt, nőnek a képét rakja rá, és az első az gyakorlatilag az elsők között Sally Ride-ot rakták rá, Maya Angelou-t, és tehát többek között Anna May Wong is rákerült ezekre az érmékre, és hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy így az utókor így tisztelekhet előtte, de borzalmas traumákon ment keresztül, és ugye itt beszélhetünk arról, hogy lehet ezeket a traumákat kezelni, mert hát ugye a trauma az mindig is az emberi tapasztalat része volt, tehát valamilyen fajta traumán mindenki áttesik, de ugye az a kérdés, hogy mit tud ezzel az ember kezdeni, tehát hogy a közeg, amiben él, az mire sarkalja, mert van, aki nagyon erőssé válik egy traumán keresztül, fel tud épülni belőle, és az ellenálló képessége még nagyobb lesz, tehát sokkal inkább képessé válik arra, hogy vissza tudjon térni egy olyan fajta egész személyiségé, amilyen a trauma előtt volt, de ugye nagyon sokan meg beleragadnak ebbe a traumatikus helyzetbe, tehát nem találnak kiutat belőle, tehát elmondhatjuk azt, hogy a trauma ugye rendelkezik egy romboló, de akár egy átformáló erővel is, és ugye az lenne mindenképpen a kívánatos, hogy az átformáló, az erősítő erő lépjen fel, és nyilván ezért próbálnak létrehozni olyan fajta megközelítéseket, hogy például ezek a rasszizmusnak, a kirekesztésnek az áldozatait is hozzá tudják ahhoz segíteni, hogy inkább átformálódjanak, erősebbé váljanak, mint hogy örökre beleragadjanak egy ilyen traumatikus helyzetbe, mert ugye az a hölgy, akiről beszéltünk, aki koreai származás, úgy tűnik, hogy a traumába egyelőre beleragadt, aki nem mer elmenni boltba, és a gyermekeit se engedi közösségbe, mert annyira fél attól, hogy bántódásuk esik.
Igen, hát nagyon érdekes volt az az utalásod egyébként, amikor azt mondtad, hogy mindkét irány, vannak emberek, akik pedig mindkét irányból kirekesztődnek, mert ugye egyik oldalról ugye be akarnak épülni az amerikai társadalomba, és úgy akarnak élni, mint bármelyik amerikai, azzal együtt, hogy ők nem amerikaiak, hanem ázsiaiak, kínaiak, vagy más nemzetiségűek, de ugye a rasszizmus miatt ugye ebben korlátozzák őket, ebben diszkriminálják őket, ugyanakkor pedig nagyon sok embert, ázsiait a saját közösségük amiatt rekeszt ki sok esetben, mert egyáltalán ezt megpróbálja. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy és itt most a traumakezelés kapcsán is ugye jut ez eszembe, hogy bezárkóznak ezek a közösségek, és dacossá válnak, és még inkább megerősítik azt a fajta nemzeti identitásukat, ami részben ugye szembeáll ugye a többségi társadalommal, részben sérelmet szenvedett, és a sérelmét ápoló, és a sérelmében élő, a traumájától nem szabaduló közösségé válik, ugye, vagy pedig megpróbál kinyílni, és megpróbál valamilyen módon a többségi társadalommal szervesülni, kontaktusba lépni, magát megmutatni, elfogadtatni, szóval nagyon-nagyon súlyos kérdések ezek, és nem kisebb példa jut eszembe erről, mint ugye Barack Obama, aki ugye az első fekete amerikai elnök, akikre ugye a feketék egy része nagyon büszke, hogy végre egy fekete elnökük volt, ugye, és ugye Obama teljesítménye az még büszkébbé teheti őket. Másrészt viszont akkor is voltak már olyanok, akik azt mondták, hogy az Obama nem elég fekete, és most megmagyarázom, hogy ezt hogyan kell érteni, úgy, hogy az Obama, azt mondták, hogy az Obama csak kívül fekete, a bőre fekete, de belül a szíve, a lelke az nem fekete, hanem az fehér. Tehát, hogy még ilyen megkülönböztetés is van, hogy akkor, amikor valaki az etnikai csoportjából a feketék, vagy az ázsiaiak közül, vagy bármilyen más nációból ugye kilép, és a fehér társadalomba érvényesül, és az oktatás, a szocializáció folytán hasonlóvá válik, és valamilyen szinten elfogadottabb lesz, ugye, mert a Obamával szemben is ugye megmaradtak a rasszista előítéletek is, tehát valamilyen szinten elfogadottabb lesz, akkor a saját közössége érzi úgy, hogy elhagyta őket, és hogy fehérré vált, tehát hogy amerikai fehér lett belőle, és nem amerikai fekete maradt. Tehát nagyon-nagyon érdekes ilyen kombinációk és traumatikus helyzetek jönnek létre.
Hát igen, és szerintem az is elképesztő, tehát hogyha valaki átéli ezt a fajta meg nem felelés, tehát amikor a saját közegének se felel meg, meg az új közegnek se, tehát én azt gondolom, hogy ennek nagyon erős traumatikus hatásai vannak, és ugye azt szokták mondani, hogy a trauma hatásának kitett emberek többsége általában háromféle módon reagál, van egy csoport, aki megreked a traumában, tehát nem tud túllépni, tehát összeomlik az élete, tehát valamelyest kezelhetetlenné válik az élete, akkor van egyfajta csoport, akinek sikerül visszarendeződni arra a formába, ami a trauma előtt volt az életére jellemző, és van egy harmadik csoport, akik tovább lépnek, tehát akiknek sikerül növekedést elérni a trauma után. Tehát, és szerintem ez fontos lenne hangsúlyozni, hogy van remény arra, tehát hogy a poszttraumás növekedés az létezik és lehetséges, és szerintem ez volna az a cél, amivel ezeket a traumatizált embereket meg kell közelíteni, mert az egész életükre kihathat egy ilyen fajta rasszista, diszkriminatív hozzáállás, különösen, hogyha tömegek részéről kell megélniük ezeket. Tehát én szerintem ez nagyon fontos, meg nem egyszerű dolog az, amin keresztül mennek ezek az emberek. Tehát én azt gondolom, hogy van, amikor lelkileg is szinte bele lehet halni ezekbe a dolgokba. Tehát mindenképpen fontos lenne felépülni, és ezért lenne célszerű az, hogyha lenne egy olyan lehetőség, ami felkarolja ezeket a traumatizált embereket.
Igen, és ugye nagyon fontos lenne, így ahogy mondod, hogy ezek a sérelmek, ezek a traumák ugye ne bezárkózáshoz vezessenek, és ne az legyen, hogy akik megpróbálnak ebből kitörni, és megpróbálják ezt földolgozni, ahogy mondtad is, tovább lépni ebből a helyzetből. Szóval ne az legyen, hogy ezeket árulónak tekinti a saját közösségük, akiről úgy beszélnek, mint aki semmibe vette és elárulta ugye őket, és a sérelmeiket is, és hogy kiegyezett azokkal, akik a sérelmet okozták, és azt soha nem kértek érte bocsánatot, és ugye itt merül föl ugye ennek a kérdése, ugye, ami ugye a holokauszt kapcsán is egy eleven kérdés, a megbocsájtás, illetve a bocsánatkérésnek a kérdése, tehát hogy azért is nagyon nehéz ezeket a társadalmi traumákat kezelni, mert az elkövetők nagyon sokszor nem néznek szembe azzal, hogy mit okoztak, vagy mit tettek, nem kérnek bocsánatot, nem próbálják ezt valamilyen módon hát kiegyenlíteni, nem adnak semmifajta elégtételt, nem kérnek ugye bocsánatot, és így ugye nagyon nehéz a másik félnek is gyógyulni, és nagyon nehéz a másik félnek is megbocsájtania. És ugye ebből fakadóan ugye nem múlnak el a dolgok. Ezért is ugye hoztam elő ezeket a történelmi eseményeket, hogy 1882-ben történik valami, és aztán több száz, vagy 200 éve, nem tudom, igen, 200 éven keresztül ez nem rendeződik, nem tisztázzák egymással szemben, úgymond a felek, hanem ez tovább él, és elvezet Hollywoodig, ugye, ahol ilyen abszurd történet, és ilyen borzasztóan, hát, tragikus sors kerekedik belőle, amiből mindenki veszít a veszít Hollywood, veszít Amerika, veszít az egész világ, veszít az a szerencsétlen, tehetséges ember, aki ugye emiatt hátrányokat szenved, veszít az etnikai közössége, mindenki. Tehát, hogy valahol ezek az előítéletek, ezek a rasszista, diszkriminációs tapasztalatok, gyakorlatok, eljárások, szóval ezek borzasztó módon rombolóak, és mindenkinek kárt okoznak, és a gyűlölet az mindig nagyon, nagyon pusztító tud lenni. Szóval egyszerűen tragikus, tragikus. És ugye azt kell mondanunk, ugye, hogy ez végigkíséri a történelmet, és nem csak bizonyos helyre, hanem szinte korlátozódik, hanem szinte az egész világra érvényes, és sokan pedig ezzel visszaélve ezt játsszák ki, ezeket az etnikai kártyákat és a rasszizmust játsszák ki, és ezeket próbálják különböző politikai és egyéb haszon reményébe föléleszteni, és egymásnak huszítani ugye társadalmi csoportokat.
Ez így van, de szerintem fontos arra koncentrálni, hogy le lehet számolni ezekkel a fájdalmakkal, meg traumákkal, tehát hogy valahogy muszáj meglátni a szerencsétlenségben az átalakulás lehetőségét, tehát az, hogy elérhető ezen keresztül egyfajta bölcsesség és fejlődés, mert hogyha erre képes az ember, tehát akár egyénileg, akár kisebb csoportokba, vagy társadalmi betakozottság szintjén, akkor egyszerűen nem csak túl fogja élni ezt a fajta bántalmazást, hanem kialakulhat benne egy újfajta szemlélet, ahogy elkezd viszonyulni az élethez, és sokkal erősebben kapcsolódhat onnantól a saját közösségéhez, és onnantól másoknak is tud segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a traumán keresztül is lehet egyfajta életbe megérkezni, és integrálódni, és később azt lehet arra használni, hogy mások szenvedésein is enyhíteni lehessen. Tehát szerintem azt fontos szem előtt tartanunk, hogy mindenkit érnek traumák ilyen vagy olyan módon, de meg kell tanulni ezekből felállni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés az, aki hátat tud fordítani ezeknek a dolgoknak, és utána a saját fejlődésére felhasználva a saját közösségének is tud segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van egy nagy ajándék is. Tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy remélem, hogy holnaptól mindenkit bántanak, és tessék, itt a nagy ajándék, csinálsz vele, amit akarsz, hanem ha már megtörtént ez a fajta rossz, akkor legyen segítség, és legyen elhatározás arra, hogy fel lehessen állni egy ilyen helyzetből.
Abszolút egyetértek, tökéletesen így van, és mi sem lenne erre nagyobb bizonyíték, ugyanez nem rasszista alapú, de például a nemzeti traumákra vonatkozóan, ugye, hát az egyik legjobb példa a Magyarország, ugye a trianoni traumát, ugye, ami nem rasszista jellegű trauma, de egy nemzeti trauma, ugye nem tudott soha földolgozni, nem tudott rajta túllépni, és szerintem Magyarország egész sorsát, egész életét ez a trauma nagy mértékben befolyásolja, és Magyarország jövője és egész létezése, működése minden más lenne, hogyha ezen a traumán, ezen a trianonon túltott volna lépni. Mint olyan nagyon sok ország a maga a trianonján túllépett, és látszik is, hogy úgy, ahogy mondod, maga mögött hagyva, és egy új életet kezdve, és pozitívan előre tekintve egészen más sorsot futottak be, mint a magyarok, akik még mindig ebbe a traumába vesztegelnek. Hát nagyon köszönöm hallgatóink figyelmét, és nagyon köszönöm Évának ezeket a megrendítő információit, és mindazt, amit elmondott erről a nagyon megrázó témáról, és bízunk abban, hogy a világ egy kicsit jobb lesz azáltal is, hogyha nem bántjuk egymást, és azokat pedig, akiket bántottak, azokat sikerül ezekből a sérülésekből kivezetni.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgettünk, és hát bízom benne, hogy a magyarság is felül tud kerekedni a traumáján, tehát hogy vagy képes lesz lenyelni és feldolgozni, vagy kiköpni, és olyan módon feldolgozni, de megszabadulni attól a fajta nyomástól, ami gúzsba köti.